5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kijöttek a friss inflációs adatok. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára stagnált, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent, a szolgáltatások 4,1%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 5,5%-kal emelkedett, a háztartási energiáért 4,3%-kal többet kellett fizetni. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7%, a gyógyszergyógyáruk 6%-kal drágultak, a jármű üzemanyag ára 3%-kal mérséklődött. Februárhoz viszonyítva havi alapon a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette ezt is a KSH. A forgalom 0,4%-kal nagyobb volt az előző havinál. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becsülés alapján a Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 1,8%-kal kisebb volt a januárinál. Négy nappal a választások előtt egyszerre érkeztek meg a legfontosabb gazdasági jelzések, és a kép meglehetősen vegyes. Az infláció visszafogott, a fogyasztás élénkül, miközben az ipar továbbra is gyengelkedik, írja a KSH adatokra reagálva az Index hírportál. A friss számok alapján a magyar gazdaságot jelenleg elsősorban a lakossági kereslet tartja mozgásban, miközben a termelési oldal egyelőre nem tud érdemben erősödni. Orbán Viktor reggel üzenetet küldött a külföldön élő honfitársainknak. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban arra kérte a határon túli magyarokat, hogy 2022 után idén ismét a Fidesz-KDNP-t támogassák a szavazatukkal. Hozzátette, hisznek abban, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Donald Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi szorost. Az amerikai elnök előzőleg még egy teljes civilizáció elpusztulásával fenyegette meg az éjszakától kezdődően az országot, amivel a megegyezésre szabott határidő közeli lejáratára figyelmeztette a teheráni vezetést. Jóval $100 alá esett a kőolaj ára a világpiacon reggel, miután az Egyesült Államok és Irán a Hormuzi szoros újranyitását is tartalmazó kéthetes tűzszünetben állapodott meg. Izrael támogatja Donald Trump elnök döntését, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni csapásokat, közölt az izraeli miniszterelnök hivatal. Hozzátették ugyanakkor, hogy a tűzszünet nem terjed ki Libanonra. A közvetítő szerepét ellátó Pakisztán szerint azonban ez szerepelt a megállapodásban. A tűzszüneti terv szerint Irán és Omán díjakat szedhet a Hormuzi szorosan áthaladó hajóktól a Perzsa öböl bejáratánál, mondta egy a tárgyalásokon résztvevő névtelenséget kérő helyi forrás. A beszedett pénzt újjáépítésre szeretné felhasználni Irán. A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított pénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek. Összesen 26 palatoni vasútállomás és megállóhely épülete és közvetlen környezete újulhat meg, 15 az északi, 11 a déli parton, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. Erre hazai költségvetési forrás és Európai Uniós támogatás igénybevételével van lehetőség. A többi állomás esetében is tervezik ezt, de még zajlik a közbeszerzési eljárás. Már több mint 610 ezeren véglegesítették személyi jövedelemadó bevallásukat abból az 5 millió 600 ezer adózóból, akiknek a Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is elkészítette a tervezetet. A bevallási határidő május 20-a, de akinek visszatérítés jár, érdemes minél előbb elfogadnia vagy kiegészítenie a tervezetét, mert a NAV a beérkezéstől számított 30 napon belül utal. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, de gomoly felhők képződnek. Kevés helyen zápor, esetleg hózápor előfordulhat. Az északi a szelet időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0-1, napközben 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus világ megváltója, üdvözlényének adója, megfeszített Isten fia, szemkeresztet szívem hívja, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Által szegve kezdett lábam, átvert tested most a bágyam, mezítelen téved mellem,
az isteni irgalmasság ünnepére készülünk. Kilencedünk, hatodik napja van.
Jézus mondja, ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.
Legérgalmasabb Jézus, te magad mondtad, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Fogad irgalmas szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket, s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát. Örök Atya, tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre. Valamennyien Jézus irgalmas szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban szent fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen a mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen jóság atya, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áld meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön örökké. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned.
Jézusom, ha jön a véna, Isten engem magad éna, homlokomon piros vélem, tiéd vagyok, úgy idélek. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban képzeletben a Betesda fürdőbe utaztunk, ahol Jézus egyik csodájának voltunk a szemtanúi. Láttuk, hogy Jézus nem csak szavakkal tanít, nem csak beszél, szép gondolatokat fogalmaz meg a szeretetről, szép szavakat mond, hanem cselekszik, a szükségben lévő segítségére siet. A betest a fürdőbe Jézus egy bénát gyógyított meg. Jézus ezzel a csodájával is tanúságot tesz. De miről is tesz tanúságot? Mit igazolnak a csodák? Vajon a konkrét történeten túl tudjuk-e értelmezni ezeket az eseményeket? Vajon van-e üzenete ezeknek a rendkívüli történeteknek ma is? És vajon személyes életünkben milyen jelentést kapnak ezek a különleges csodatörténetek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban. Azt mondtuk, hogy Jézus a csodáival tanít bennünket. Mire tanítanak bennünket a csodák? Miről tanúskodnak ezek a csodatörténetek?
Isten hatalmáról, az irgalmasság cselekedeteiről.
Igen, ugye látjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy jól lakat embereket. Aztán miről tesznek még tanúságot ezek a történetek?
Isten mellettünk el, így velünk van, az ő végtelen szeretetéről.
Igen, ezt is látjuk, hogy Jézus nem csak amikor csodát tesz, nem csak úgy éppen, hogy jobban lesznek az emberek, hanem igazából az egész életük megváltozik. Olyan dolgok történnek velük, amik átformálják az egész életüket. Hogyan hatnak ezek az események a résztvevőkre?
Ösztönzi őket, hogy soha ne adják fel, mert mindig van remény.
Igen?
És hát, hogy Istennel semmi nem lehetetlen.
Azt mondhatjuk, hogy a csodatörténetekben olyan jelképes cselekedeteket látunk, amelyek túlmutatnak önmagukon, feltárják előttünk Isten valóságát és a megváltás titkát. Arra kérlek benneteket, hogy a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül próbáljunk meg megérteni és felfedezni Isten titokzatos valóságát és jelenlétét a világban. Bea, kérlek, olvasd fel a történetet. Először figyeljük meg a körülményeket, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történik az esemény, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Ekkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt, oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott, akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50-ével, úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és megáldotta azokat. Majd megtörte, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek, és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.
No, mit tudunk meg az esemény idejéről? Az evangéliumi események sorába hogyan illeszkedik ez a történet? Ott az első mondat kicsit segít nekünk ebben, mi derül abból ki? Hogy előzetesen ezek az apostolok valahol voltak, és ugye a történet szituációja az, hogy igazából tulajdonképpen most egy meetingre készül Jézus a tanítványaival, Betsaida mellett, arra készülnek, hogy megbeszéljék az eseményeket. Mert hogy előtte Jézus szétküldte a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsanak betegeket. Talán ez az első ilyen missziós útja a tanítványoknak. És Jézus és a tanítványai az út tapasztalatait akarják megbeszélni Betszajdában. A szöveg sejteti, hogy mind Jézus, mind a tanítványok sikerrel jártak, népszerűek voltak, és hogy Jézus a tövegek voltak kíváncsiak. Ez egy ilyen sikeres út volt. Olyannyira, hogy aztán folytatódik a történet, hogy maga Heródes, a negyedes fejedelem is hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Feltette ő is a kérdést, és azon töprengett, hogy vajon ki lehet az, akiről ilyeneket hall. Látni akarta Jézust. Hogy látjuk, hogy Jézus nem csak népszerű volt, nem csak nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hanem itt tulajdonképpen már egyfajta közéleti szerepet is betölt. Talán mondhatjuk, hogy szinte politikai tényezővé vált. És ezek után találkozunk a csodálatos kenyérszaporítás történetével, ahol látjuk, hogy szintén nagy tömeg veszi körül Jézust. És a történet után pedig, amikor Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, akkor Jézus tőlük kérdezi meg, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ugye az az érdekes, hogy ezzel foglalkozik a történetnek az előzménye, és hogy kicsoda Jézus. Heródes is ezt kérdezi, hogy kicsoda Jézus. Az emberek is ezen gondolkodnak, hogy ki lehet ő, és Jézus a történet után felteszi a kérdést a tanítványoknak. Tehát a történet egy olyan értelmezési keretbe illeszkedik, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy ki Jézus. Talán ez a történet arra vezet el bennünket, hogy mi is választ kapjunk erre a kérdésre. Kinek tartják az emberek Jézust, mit gondolnak róla a tanítványok, a tömeg, Heródes. És a legfontosabb, amit Jézus igazából tőlünk, mint távoli szemlélőktől is megkérdez, hogy hát ti kinek tartotok engem? Erre a kérdésre az apostolok közül majd Péter fog válaszolni. Most nem is árulom el nektek Péter válaszát, majd az adás végén megfogalmazzuk. Mi is a saját választainkat, és természetesen megkérdezzük Pétert mi is, hogy na, főapostol, te kinek tartottad a mestert? Mit mondtál neki akkor? Jézus segít bennünket a személyét körülvelő értetlenség és titok megértésében. Az apostolokhoz intézett kérdés után, ugye, hogy hát ti kinek tartotok engem, Jézus még tesz egy fontos megjegyzést, azt mondja magáról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Jézus megjövendőli itt a szenvedését és a halálát. Ez látszólag nem nagyon illeszkedik a kenyérszaporítás csodájához, Jézus népszerűségéhez, Jézus isteni kiválasztottságához, felkentségéhez. Senki sem számított egy olyan megváltóra, aki meg fog halni, aki erőszakos halált fog elszenvedni. De ha arra gondolunk, amit eredendően keresünk ebben a történetben, és általában a csodákban, Isten valóságát és a megváltás titkát, akkor bizony nagy segítség lesz az számunkra, hogy Jézus saját szenvedéséről és haláláról beszél. Azért beszél, hogy Jézus csodatevő, isteni hatalmán túl megértsük szenvedésének és feltámadásának, a megváltásunknak a titkát is. Hogy felismerjük, hogy ő Isten báránya, hogy felismerjük benne Isten szenvedő szolgáját. Találtok-e a csodálatos kenyérszaporítás szövegében olyan részletet, ami utal Jézus önátadására, az utolsó napok eseményére?
Majd megtörte is tanítványainak adta, amikor a kenyereket szítoztották a népnek az előtt ezeket a szavakat.
Igen.
Mondta ő is.
Hol találkozunk ezzel a jelenettel?
Utolsó vacsoránál.
Az utolsó vacsoránál. Nem véletlenül van ez ebben a történetben. Amit itt látunk, amit Bianca mondott, amit a nagy tömeg előtt történik meg, ugyanazokat a szavakat halljuk majd az utolsó vacsorán, ugyanezeket a szavakat halljuk a Szent Misén is. És nem más ez itt, mint az eukarisztia, az oltári szentség előképe ebben a történetben. A történetből kiderül a helyszín is, hogy hol vagyunk.
Betszajda városa mellett.
Igen, igen, igen. És mit ír még róla a szöveg? Milyen hely ez? No, zárójelbe
hát, elhagyatott hely.
Egy elhagyatott magányos hely. lakott településtől messzi hely, hogy el kell engedni az embereket, hogy élelem után nézzenek. Nincs ott a sarkon egy kis bolt, vagy valami, ahol ezt meg tudnák oldani. Egyébként ez a Genezáreti tó partján fekvő halászfalu, és emellett nyilván kicsit távolabb lehetett egy ilyen magányos hely. Ugye, ahogy mondtuk, Jézus igazából itt arra készül, hogy elvonul a tanítványaival együtt, és megbeszélik az előző napok történeteit. Így alakul aztán a történet?
Nem,
ugye a valóság az átírja ezt a tervet. Mit tudunk meg a szereplőkről?
Jézus a tanítványa is ugye a nagy tömeg, aki követi őt, aki ugyanúgy.
Igen. Hányan vannak körülbelül?
5000 férfi, te mint.
Igen. Mit gondoltad, miért fontos az, hogy itt leírják, hogy 5000 ember? 5000 férfi voltak aztán, még asszonyok, meg gyerekek is?
Szemlélteti, hogy milyen sokan voltak.
Igen, részben szemlélteti, hogy sokan vannak, igen, egészen biztos. Illetve vannak még számadatok ebbe a történetbe, ugye?
Hogy a végén 12 kosárnyi kenyér maradék maradt.
Igen, és még előtte is, hogy mennyiből maradt 12 kosárnyi?
5 kenyér és 2 darab hal volt.
Miért szerepelnek ilyen pontosan ezek a számadatok itt a történetben? Ugye nyilván itt az író részéről egy szándékoltság van.
Hogy még inkább megmutassa, hogy mekkora ereje van Jézusnak, hogy milyen csodákra képes. Még inkább kihangsúlyozza ezt.
Igen, ezzel szemlélteti Jézusnak az istenségét, igen, az isteni erejét. Azt is mondhatnánk, hogy a határtalan szeretetét igazából, ugye? Mert hogy az, hogy ilyen sok maradék marad, az nem csak azt jelenti, hogy hú, mekkora nagy Isten, hogy ilyen sok kenyeret tud csinálni, hanem hogy túláradó bőséggel ajándékozza meg az ott lévőket. Nincsen kiszámolva, hogy na akkor 5 dek, amint ugye nálunk itt a mezdán, hogy egy fejedag az 5 dekar is, meg nem tudom micsoda, hanem túláradó bőséggel ajándékoz Jézus. Azon felül, mint amit elvárunk, mint amit megérdemelnénk. No, és végül mi az a szükséghelyzet, amiben Jézus beavatkozik, amin segít?
Hogy legyen elég élelem így minden embernek, aki ott van ezen az elhagyatott helyen.
Jézus ezt így magától felfedezi ebben a történetben, hogy?
Nem. Nem, így a tanítványok mondják neki.
Igen, a tanítványok kezdenek el aggodalmaskodni, hogy jaj, valamit csináljunk már. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki válasszon egy szót, egy kifejezést, ami megfogta a történetben, ami szíven ütötte, megszólította, esetleg amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Bianca, megvan?
Engem az fogott meg benne, hogy ez a kettő szó, hogy magányos hely. És...
Jó, várjál. Jó, most meghallgatjuk Beát, hogy neki mi a választott szava.
Hogy barátságosan fogadta őket.
Igen, én meg azt választom, hogy ti adjatok. Jó, Bianca, azt választottad, hogy magányos helyre. No, mit jelent számodra ez a magányos hely, amivel itt találkozunk?
Itt is ugye az lett volna a lényege, hogy miért oda mentek, hogy át tudják beszélni az előző eseményeket, amik történtek, amit tapasztaltak, és nekem ez egy kicsit a saját életemre is rávetül, hogy esténként én például szeretem átgondolni az aznapi dolgokat, vagy nagyon szeretem, amikor csak egy kicsit ki tudok ülni valahova, mikor süt a nap, és végig tudom gondolni, hogy mi az, amin tudok változtatni, hogy még jobb legyen, és tudjak előrelépni.
Igen, milyen érdekes, hogy erre a csendre Jézusnak is szüksége volt. És tudjuk, hogy amikor fontos fordulópontok előtt állt az élete, akkor ő mindig elvonult. De látjuk, hogy ez egyszerűen nem csak előtte, hanem utána is szeretett elvonulni, kicsit eltávolodni a tömegtől, az zajtól, és úgy átgondolni azt, ami történt vele, történt a környezetével. Bea, te pedig azt választottad, hogy segítsél nekem. Barátságosan fogadta őket.
Engem azért fogadt meg ez, mert hát így ez is azt mutatja, hogy Jézushoz bármikor lehet fordulni, és nem fog visszautasítani. Akkor sem, hogyha benne elvonul.
Igen, pedig nem erre készült valószínűleg, ugye? Ez nekem is tetszik ebben a történetben, hogy megfeledkezik magáról. Én pedig azt választottam, hogy ti adjatok. Nekem ebbe azt fogott meg, hogy tulajdonképpen itt Jézus aktív részeseivé tesz bennünket, illetve a tanítványait ennek a csodának. Hiszen gondoljatok bele, hogyha a tanítványok nem engedelmeskednek neki, akkor igazából nincsen csoda. Hogy ez annyira szép, hogy Isten számít a mi közre működésünkre. Így aztán az ott lévő tanítványok is megtanulhatták Jézustól, hogy ne várjanak mindent tőle. Ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. És milyen szép, hogy Isten minden hatósága nem zárja ki, és nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseinket a földi életről való gondoskodásban. Ez a történet, ahogy mondtuk, arról is szól, hogy kicsoda Jézus, és hogy valószínűleg a tanítványok ismerik őt. Mert hogy ismerik Jézus, bíznak benne, hisznek neki, így aztán engedelmeskednek is neki. Bár azért van ellenvetésük a tanítványoknak, de mégis engedelmeskednek aztán Jézusnak. Szerintem csináljunk még egy kört, válasszunk még mindnyájan egy-egy szót, ami érdekes lehet ebben a történetben. Bea, találtál?
Ez, hogy jól laktak.
Igen, Bianca?
Tanítványainak adta.
Én pedig azt választom, hogy csak. No, Bea?
Én azért választottam ezt, mert ugye ez mutatja azt, hogy nem csak annyit ettek, hogy éppen elég legyen, hanem tényleg így jól laktak, és hogy Jézus nem sajnálta tőlük, hogy bőségesen adott nekik. És hogy ennyire szereti őket.
Igen, ez olyan hihetetlen, nem? Ami mi kis méricskélő szeretetünkhöz képest, hogy Jézus tényleg csodákat tesz, nem csak olyan értelemben, hogy nagy dolgokat, hanem hogy felülmúl minden emberi elképzelést. Bianca?
Hát számomra ez azt jelenti, hogy nem önmaga volt neki a legelső, hanem nem amikor a rengeteg kenyér is élelem árat volt, nem ő vette el belőle ezt, hanem az volt a legelső dolga, hogy másoknak adta, hogy számára a tanítványa és azok az emberek, akik körülötte voltak, sokkal előrébb vannak az értékrendjében, mint önmaga. És hasonlóan, ahogy Bea mondta, ez is a szeretetét mutatja.
Igen, és ez annyira szép, hogy ugye úgy kezdi itt is, hogy áldást ad. hogy ez az áldás, ami szinte megsokszorosít, ami gazdagít, és utána a szeretet cselekedetét teszi, hogy amiből már bőség van, sok van, hogy a javakat, hogy elosztja. A szeretet mindig ajándékoz, mindig megoszt másokkal. Én pedig azt választottam, hogy csak. Ugye ezt a tanítványok mondják, amikor Jézus felszólítja őket, hogy na, akkor ti menjetek, adjatok nekik enni, és akkor ott az ellenvetés, hogy csak. És én ebbe így felismerem magunkat, vagy önmagamat, hogy hát van egy ilyen probléma, amit meg kell oldanom. És akkor én már így elkezdek gondolkodni, hogy ennyi ide, ennyi oda, így úgy, amúgy, mint hogy a tanítványok is, hogy megvannak a válaszuk, hogy hát ennyi kenyerünk van, ennyi, nem tudom, micsoda halunk, ugye előtte ők már kitalálták a megoldást, hogy mit fognak csinálni, hazaengedik a népet, vagy legalábbis a városba, hogy mindenki gondoskodjon magáról, hogy milyen érdekes, hogy Jézus mást kér tőlük. Ugye felszólítja őket arra, hogy valami új módon cselekedjenek. És végülis a Jézus által felkínált út nem várt eredményt, nem várt bőséget hoz. Az isteni közreműködés csodás útja új lehetőségeket tár fel az emberek előtt. Isten mindig a legnehezebb helyzetekben is segít nekünk. Amikor mi emberileg már nem látunk kiutat, az isteni közbeavatkozás valamilyen módon megoldja a helyzetet. És ezt a közbeavatkozást nevezzük csodának. Isten valójában mindig ott és akkor segít, amikor emberi erőnk már kevésnek bizonyul. Ugye itt a kérdés csak igazából az, hogy felismerjük-e ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézusnak, adunk-e neki teret az életünkben, hogy csodát tegyen, vagy megragadunk ott, hogy de hát csak. Milyennek ismertük meg Jézust és rajta keresztül Istent ebben a történetben?
Gondoskodó szeretettel fordul az emberekhez.
Igen?
Hogy határtalanul ajándékozó, nem értem szerint is, és nem személyválogató, hanem mindenkinek egyformán ad is ugyanannyit.
Ugye itt, ahogy a Bianca mondta, hogy ebben a kenyér törés gesztusában ismerjük föl őt. Mint ahogy majd a feltámadás után is ebben ismerik őt fel a tanítványok. Milyen érdekes ez is, ugye? Ugye látjuk, hogy itt most nem egy betegség fölött van hatalma, hanem az anyag fölött. És látjuk, hogy felismertük őt az eukarisztiában is, hogy ő egy olyan Isten, aki életét adja értünk. Olyan, aki a végsőkig elmegy értünk. Ugye ezt majd húsvétkor látjuk a szenvedésben és halálában. Aki teljes sorsközösséget vállal értünk. Ugye ő a bűntelen magára veszi a bűneink következményeit. És olyan Isten, aki megszabadít bennünket saját korlátainktól, félelmeinktől, végülis a bűnfogságából. No, hogyha találkoznátok Jézussal is, megkérdezné tőletek is, amit a tanítványoktól, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre? Ki számotokra Jézus?
Tudom, hogy nem egy szokványos megnevezése, de talán annyit tudnék neki mondani, hogy ő az emberiség aranyhala, idézőjelesen, mert az aranyhalra mindig azt mondjuk, hogy szerencsét hoz, és úgymond ő a szerencse számunkra, a legnagyobb csoda, aki mindig segít és otthon is támogat.
De jó, nagyon jó képet használtál. Bea?
Tulajdonképpen olyan, mint egy jó szülő, hogy így mindig ott van, hogyha kell, tanácsokkal lehet, nem sajnál, és szeret.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy mint egy atya, aki igazából fenntart minket, a tenyerén hordoz minket, aki támogat minket a növekedésben, aki táplál minket, aki egészen biztos, hogy mindig a javunkat akarja, ki igazából értünk él, értünk dolgozik. No, Péter, ő a következő választ adta a mesterének. Péter így válaszolt Jézusnak. Amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy hát kinek tartotok ti engem? Azt mondta Péter, az Isten fölkentjének. Ezzel utal Péter Jézus királyi főpapi hatalmára, különleges kapcsolatára Istennel, és megvallja, hogy Jézus a végső idők szabadítója, akit a próféták megígértek. Azért szerintem ez nagy dolog, hogy Péter akkor felismeri benne azt a Isten emberét, akit az írások megígértek. A tanítványok ebben a történetben beismerik, hogy mennyire kevés az, amiük van. Csupán 5 kenyér és 2 hal, amivel ők nem sokat tudnak kezdeni. de ebből a kevésből végül nagy bőség lesz. Ha beismerjük Isten előtt kicsinységünket, akkor ő minket is fel tud használni nagyszerű terveinek megvalósításához. Az igazi bölcsesség Isten ismeretének birtokában új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Adásunk végén forduljunk bizalommal az Úrhoz.
Urunk Jézus Krisztus, Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet Te mutatsz nekünk, amelyen Te vezetsz minket az üdvösség felé. Amen. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!